Ből a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap kezdődik az advent, a karácsonyt előkészítő 4 vasárnapon át tartó időszak. A keresztény embernek az adventi időszak az elcsendesedés, az önvizsgálat, az Istennel való találkozásra készülés ideje. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirat irodához eljuttatott közleményében. Azt írták, az advent szó a latin adventus domini kifejezésre utal, ami azt jelenti az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, ami megelőzi a messiás, a megváltó érkezését. Várakozunk 4 héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az életurát. Magyarország rendkívüli mértékben elkötelezett a Nyugat-Balkán és benne Albánia Európai Uniós integrációja iránt. Jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, miután együttműködési megállapodást írt alá Albánia közigazgatási és korrupció ellenes ügyekért felelős tárca nélküli miniszterével. Latorcai Csaba úgy fogalmazott: a csatlakozás nem csak Magyarország, de az egész Európai Unió érdeke. Az, hogy az albán állam milyen módon képes a csatlakozási folyamatnak eleget tenni, az az állam működtetőin, vagyis a közigazgatásban dolgozókon múlik, hangsúlyozta az államtitkár. Közölte, az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint Magyarország megosztja tapasztalatait a közigazgatási szereplőinek képzése és a közigazgatás személyügyi biztosítása terén. A nevelőszülői hálózatok fejlesztésén túl az intézményekre is oda kell figyelni, közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Szolnokon, a Törpikék különleges gyermekotthon átadóján. Jelezte, csak az állami fenntartónál 472 telephelyen folyik gyermekvédelmi ellátás, és évvégéig 210 felújítása, javítása történik meg összesen több mint 2,1 milliárd forint értékben. Fülöp Attila elmondta, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jásznagykun-Szolnok vármegyei kirendeltségének intézménye csak nem 40 millió forintos beruházással bővült egy 8 férőhelyes részleggel Szolnokon. Cserkis Róza, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jásznagykun-Szolnok vármegyei kirendeltség igazgatója üdvözölte a beruházást. Elmondta, a 23 telephelyen a lakásotthonok, gyermekotthonok bútorzatának minőségi cseréje megtörtént. Az összes telephelyen a lakások klimatizáltak. Szólt arról, hogy 2023-ban létrehozták a Baba-Mama lakásotthont Kisújszálláson. Szavai szerint a náluk dolgozó gyermekvédelmi szakemberek mindannyian gyermekcentrikus gondolkodást képviselnek. Törekvésük, hogy a gyermekek stabil felnőtté váljanak, és hasznos tagjai legyenek a társadalomnak, fűzte hozzá. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, mindent megtesz annak érdekében, hogy jövőre véget érjen a háború. Zelenszkij a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott, teljes részletességben szombaton ismertetett interjúban utalást tett egy olyan lehetőségre, amelynek alapján tűzszünet jöhetne létre, ha a NATO védőernyő alá venni a kijevi kormány által ellenőrzött ukrajnai területeket, az orosz megszállás alatt lévő térségek visszaszerzéséről pedig később diplomáciai úton lehetne dönteni. Hangsúlyozta, eddig senki nem tett Ukrajnának olyan javaslatot, amelynek értelmében csak ez vagy az az ukrán terület kerülne be a NATO-ba. Az ukrán-magyar határszakaszon 5040-en léptek be Magyarországra pénteken, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4564-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 36 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, olvasható a közleményben. Általában több órára kisüt a nap. Délután a déli megyékben újból befelhősödhet az ég, de legfeljebb egy-egy zápor alakulhat csak ki. Nagy területen élénk marad az északi-északkeleti szél, amely néhol meg is erősödhet. A hőmérséklet napközben 5 és 10 fok között várható. Késő estére 0 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a fenntartható zöld energia kérdéskörével foglalkozunk. Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem docense előadásában Németország példáján keresztül mutatja be az energiaforrások helytelen felhasználásának problematikáját, és beszél az egyfőre jutó széndioxid kibocsátás ellentmondásairól, valamint bemutatja napjaink legmodernebb energiatárolóit is.
Az előadásról, hogyan lenne fenntartható a zöld energia, egészen röviden is elintézhetném, nem tudom. De megpróbálok olyan nézőpontokat, koordinátorrendszereket mutatni, amiben talán fel tudjuk tenni azokat a kérdéseket, hogy közelebb jutunk egy megoldáshoz. És azt hiszem, hogy azzal nyitom, hogy Európában Németország élenjáró, úgy egy gazdag ország, megtehette, élenjáró a zöld energia beruházásokban, ennek fejlesztésében, és szépen elemeztük, hogy hol is tart pontosan most ez a rendszer. Németország átlagos villamos energia fogyasztása utóbbi években 56 gigawatt körül alakul, a csúcs fogyasztása eddig még sosem lépte át a 80-at. Tehát egy ilyen országnak a megújulókon kívül kell körülbelül 90 gigawattnyi hagyományos erőmű, hogy akkor is, ha nem süt a nap és nem fúj a szél, el lehessen látni a gazdaságot. Nézzük csak meg, milyen energiatermelési módjaik vannak. Ugye volt 8,5 gigawattnyi atomerőmű az országban, amit szabad politikai akaratból leállítottak és le is bontanak. Volt majdnem 38 gigawattnyi szénerőmű, aminek egy részét már leállították, de végül is újból üzembe kellett állítani. Körülbelül 6 gigawattnyi vízi erőmű, közel 5 gigawatt olajerőmű, majdnem 35 gigawatt földgáz alapú erőmű, és már meg is vagyunk a 90-nél, tehát az ellátás biztonság adott. De még vannak további, mondjuk láthatatlan mennyiségű geotermikus energiatermelés, de 9 gigawattnyi biomassa, tehát a mezőgazdaságban hulladékok erjedésével gyártott metánnal fejlesztenek áramot, majdnem 10 gigawattnyi kéttározós vízi erőmű, 8 gigawatt akkumulátoros tározó, még egyéb erőművek, és mindehhez jön körülbelül 70 gigawatt szélerőmű, és naponta több, most már 82 gigawatt napelem. És akkor itt hirtelen összeadtuk ezeket a számokat, és rájöttünk, hogy ez 272 gigawattnyi erőművi kapacitás 56 gigawatt átlagfogyasztáshoz, és akkor a közgazdászok figyelmébe ajánlom, hogy a németországi energetikai beruházások kiterhelése a 21%-ot sem éri el átlagban. És ez rengeteg pénzbe kerül, és ezt a pénzt már nem lehet nem figyelembe venni, hogy ezt a gazdaságnak valahol valamilyen tevékenységgel meg kell termelnie, és az bizony széndioxiddal fog járni, de erről majd később. Mit jelent ez talán egy kicsit plasztikusabban? Ha megnézzük, 2018. január 1-én jött az energiafordulat győzelmi jelentése, aznap reggel persze a német ipar sem túlságosan aktív január 1-én délelőtt, viszonylag kis fogyasztásnál 94%-át a szükséges energiának sikerült zöld energiából fedezni. Amit az előző ábrán elhallgattam, hogy ez az 56 gigawatt átlag fogyasztásból akármi történik, 20 gigawatt hagyományos erőműnek mindig mennie kell, mert csak ők tudják garantálni a szép sima harmonikus 50 Hz-es színuszt. Többiek erre szabályoznak. Tehát átlagban 36 gigawatt megújuló fér el a rendszerben, de hogyha egyszerre süt a nap és fúj a szél, akkor csak abból a kettőből van 150. Vagyis 110-120 felesleges tud lenni. És ez látszik itt, aznap január 1-én is 14 gigawatt hiányzott ugyancsak a rendszerből, de ment 20 gigawattnyi hagyományos erőmű, tehát 6 gigawattot valahol negatív áron el kellett adni, és erre különböző jelentkezők vannak, például a Német Szövetségi Vasút a váltók elektromos fűtését ilyenkor pénzért bekapcsolja, akár júliusban is, és elfűti a fölösleges teljesítményt, hogy stabil maradjon a hálózat. De csak 10 nappal később, január 11-én reggel 8-kor nem fújt a szél, nem sütött a nap, és 77 gigawattra lett volna szükség, mert indult a termelés. És a kettő között látjuk, hogy 63 gigawattnyi erőművi teljesítményt kell kibekapcsolgatni. Hogy érzékeltessem, ez 31 darab paksi atomerőmű teljesítménye, amit megépítünk, és vagy használjuk, vagy nem. Tehát, hogy milyen mértékű ez a szabályzási eltérés. Nézzük csak tovább, mi a végeredménye. Megpróbálom rövidre fogni itt ott a mondani valót. Azt látjuk, hogy Németország az európai országok közül hátulról az 5.-6. helyen van, vagyis a legrosszabb áramot használja. Még mindig 2023-ban is 400 gram fölött van 1 kWh áramban a szén-dioxid tartalom. Amíg ott éltem Németországban, naponta szitta a sajtó például az Egyesült Királyságot, hogy ők nem tesznek eleget, nem épül elég szélkerék meg napelem, ők már 215 gramnál tartanak. Tehát fele a németnek. Megjegyzem azt is, hogy a Nagy-Britannia ezt úgy érte el, hogy az atomerőműveket nem zárták be, és a rengeteg, ugye híres Nagy-Britannia a széntermelésről, a szénerőműveket átállították földgázra, ami a tüzelőanyag miatt már óriási megtakarítással jár, és ebből a mixből kijön a 215 gram. A döbbenet az, hogy az ott csak gázerőművel megtermelt áramnak a fajlagos széndioxid tartalma pontosan 400, annyi, mert 400 gram fölött van picivel, mint a német átlag. Minden megújuló nélkül. És ha megnézzük, Franciaország 45 grammal, egy tizede a németnek, Svédország 20 grammal, egy huszada. Jelenleg már csak 4 volt szocialista ország tud rosszabb áramot termelni Németországnál, ez Észak-Macedónia, Csehország, Észtország és Lengyelország. Bulgária még mögöttük volt, 22-ben, de 23-ra már ők is jobbak lettek. Szóval látszik, hogy ha globális számokat megnézzük, bármilyen cuki egy napelem meg egy szélkerék, ha csak egy alrendszert vizsgálunk, és nem nézzük meg a kölcsönhatásokat a befoglaló rendszerekkel, akkor nem jó döntéseket hozunk. Hogy lehetne ezt a zöld energiát hasznosítani? Ez a kicsit bonyolult ábra, megpróbálok nem sokat időzni, ugye itt bal oldalon látjuk a zöld energia forrásait, és elvileg ez egy vezetéken szépen eljuthatna a fogyasztókhoz és az elektromos mobilitási eszközökhöz. Csak az előbbiek alapján könnyű belátni, hogy ez akkor működik, hogyha a megtermelt zöld energia kb. 80%-át tárolni tudnánk, mert nem akkor termelődik, amikor szükség van rá. Ez a tárolás pedig azt jelenti, hogy gigawattórás, sőt teravattórás léptékben kellene energiát tárolni, és hogy ezt hogyan lehet, majd mindjárt megmutatom. Itt előre bocsájtva, igazából csak vízbontással tudunk ilyen léptékben energiát tárolni, ott rögtön a vízbontásnál elvész 30%, mire újból áramot csinálunk belőle, minimum a fele, de sok eljárásnál akár 70-80% is. Tehát ezt bele kell számolni a zöld energiába, nem lehet kimondani, hogy mi nulla szén-dioxiddal járunk, mert ez nem igaz. Természetesen, ha már lenne hidrogén, és itt látszik az ábra alján, azt a hidrogént nem csak tárolni tudjuk, hanem praktikusan tudjuk használni bármilyen ipari és mobilitási célra, bármilyen termikus hőigény kielégítésére, vagy szintetikus üzemanyagok gyártására, tehát a képet innen is meg kell vizsgálni. Na de akkor nézzük meg, hogyan is tudunk tárolni áramot. Praktikusan mérnök módra egy logaritmikus skála, ugye itt kilovattóra, megavattóra, gigavattóra, teravattóra, mindig ezerszerese, és másodpercek, percek, napok, hónapok a másik tengelyen. Lehet áramot tárolni kondenzátorban és tekercsben, kilovattórás nagyságrendben, másodpercekig. Tehát ez nem fog segíteni. Lentkerekes mechanikus tárolókban is már akár megavattórás nagyságrendben, órás léptékben. Akkumulátorokban, amiről most sokat beszélünk, az már gigavattórás lépték, a legnagyobb tározó, mindjárt mutatom, 3 gigavattórás a Földön, néhány napig. Mert utána nem gazdaságos. Föld alatti, például sűrített levegő formájában is működik, az egy kör tárolásnak a hatásfoka így kb. 20%. Tehát 80%-os veszteséggel tudnánk így tárolni energiát. Az egyetlen, ami teravattórás léptékben működik, és akár éves léptékben, mert ugye a napelemek áramát júliustól februárig, ezt több hónapos léptékben kellene tárolni, az bizony a föld alatti gáztározó, vagy bekevert hidrogénnel, vagy sóüregben tiszta hidrogénnel, vagy egy átalakítás után szintetikus metán formájában bármilyen porózus közetben, ahogy eddig is szoktuk. Akkor nézzük meg, hogy a mintaország, Németország, aki 2050-re szeretne kizárólag napelemről és szélkelékről üzemelni, ezt törvénybe foglalták, mennyi tározási kapacitásra lenne szükség, és irodalmi adatok alapján, saját számítások alapján is látszik, hogy kb. 30 terawattórára. Ugye rögtön muszáj megemlítenem a Smart Grid ötletet, hogy milyen jó lesz majd a sok elektromos autó akkumulátora, amit rákötünk a hálózatra, és nem csak tölteni tudjuk, hanem tudunk vételezni is belőle áramot. A kollégák arra jutottak, hogyha 40 millió autó lenne már, elektromos autó az országban, és egyharmada mindig a konnektoron lenne valahol, és a tulajdonos 12 kilowattórát engedélyez a szolgáltatónak, hogy kivehet belőle, az 0,14 terawattórával járulna hozzá a 30-hoz. Tehát ez láthatatlan. Kicsit még rosszabb a valós helyzet, Németországnak jelenleg összesen 400 terawattórányi kapacitása van. Tehát, hogy ebből 2050-re hogy lesz 30 terawattóra, nyilván sejtjük. A legjobb módszer, és az egyetlen, ahol a tárolási hatásfok majdnem 80%-ot el tud érni, ez a kéttározós vízierőmű, és ebből van is egy óriási Németországban, a Goldistál, rettenetesen sokba került, 30 évig építették, és egy gigawatt teljesítményű, tehát az fél paks, tehát ez egy nagyon komoly kéttározós erőmű, 8,5 órányi víz van a felső tóban, ami terawattórában 8000 terawattórát jelent. És a legnagyobb elektromos akkumulátoros tározó Kaliforniában idén készült el, ez 33 tízezred terawattórát tud. Tehát, hogy ezért gondoljuk, hogy a hidrogénfejlesztést és az ilyen formájú energiatárolást nem lehet megkerülni. Na de, nyissuk ki a kört, mert valamiért, hogyha széndioxidról van szó, mindig a közlekedéssel kezdtünk el foglalkozni, ezt nagyon élveztem sokáig, ebből éltem. Pedig tudjuk, hogy az antropogén széndioxidnak 37%-a az áramtermelésből jön, az összes magántulajdonú személyautó meg olyan 8-9%-ot termel. Tehát, hogy én a másikkal foglalkoznék, de nem így adódott. És ha már jutunk, persze az ipar, mindenki más többet, de legyen a közlekedés, mert szeretjük. Ott is lehetne nagyon sok szinten beavatkozni, ugye érdekes az, hogy milyen egy gazdasági struktúra, milyen egy település struktúra, mert ez dönti el azt, hogy mennyi árut és embert kell mozgatnunk, milyen távolságra. Ha már mozgatni kell, akkor meg kellene fontolni, milyen eszközzel, ugye nem mindegy, hogy helikopterrel vagy biciklivel. Ha már megvan a jármű, akkor annak valahol közlekednie kell egy rendszerben, és ott nagyon sokat lehet tenni, hogy ez a rendszer hogyan működik. Maga a járművön belül lehetne okos energiamenedzsmenttel operálni, és a végén ott van a járműnek az erőforrása, ami kétségkívül az energia átalakítás helyszíne, ott szoktunk valamilyen disznóságot csinálni, fosszilis tüzelanyagot égetünk, vagy szintetikusat, és abból lesz mindenféle. Hát akkor kezdjük el, amit szoktunk, ugye természetesen az összes rendelkezésünkre álló természetes és mesterséges intelligenciát felhasználhatjuk a feladat megoldására, és kezdjük el. Eddig mindig ez történt, én is motorfejlesztő voltam, tehát kitalálunk valami szuper, nagyon drága, bonyolult megoldást, megvalósítjuk, és amikor elkészül, örvendezünk, hogy spóroltunk 5% tüzelőanyag fogyasztást a motoron. De szinte az összes rendelkezésre álló pénzüket elköltöttük rá. Másik megoldás, következő lépés sokkal drasztikusabb, villamosítunk. Jelenleg Norvégia ebben az élenjáró. Az oszlopdiagramok mutatják, hogy most már stabilan 90% körüli vagy afölötti az elektromos autók értékesítése. A kék diagram meg azt mutatja, hogy a szűk 10 évben mennyivel csökkent a fosszilis motorhajtóanyagok értékesítése az országban. Hát ez meg bő 10%. Tehát valamit benéztünk. Ez se úgy működik, ahogy gondoltuk. Akkor nézzünk egy sokkal egyszerűbb kézenfekvő megoldást. A Google elkezdte azt a szolgáltatást, hogy a navigációhoz forgalmi és egyéb adatok ismeretében és a jármű adatait betáplálva lehet fogyasztás optimalizált utat terveztetni, ahol minimális befektetéssel könnyedén 10%-ot spórolunk. Szinte ingyen. Egy kicsit több befektetéssel, ugye egyre több hibrid járművünk van, és egyre több akár a tömegközlekedési eszköz, ahol az időjárás, domborzat, térképforgalom és a jármű töltöttsége, az rendelkezésre álló elektromos áram éppen aktuális széndioxid tartalma ismeretében egy okos energia menedzsmenttel minden további nélkül 10-20%-ot tudnánk megtakarítani. Tehát egyre többet. Egy szép példa, az MIT-s kollégák mutattak be egy modellt. A felső kereszteződésben a járműveknél nincs forgalmi lámpája, hanem egymással kommunikáló járművek egy központi irányításra támaszkodva a sebességüket olyan finoman szabályozzák, hogy szépen át tudjanak menni a kereszteződésen, alul pedig a szokásos rendőrlámpás megoldás, ahol látszik, hogy alul egy csomó jármű áll, sokkal többet emitál, sokkal kisebb az átlagsebesség, és ebből egy városban akár 30%-ot is ki tudnánk hozni. És még mindig nem költöttünk olyan sok pénzt. Ha megnézzük, hogy milyen járművel oldjuk meg a mobilitást, ugye két extrém példa, az egyik nagyon férfias, a másik meg nagyon hatékony. Itt már, és most azt kell mondanom, hogy az adatokat nem szeretem ebben a formában, de ez így plakatívnak jó volt. Ha megnézzük, hogy a közlekedési eszközzel már milyen nagyságrendben tudunk megtakarítani, az reálisan, hogyha egy személyautót és egy városi tömegközlekedést nézünk, az 50-70-80, akár 90% is lehet, ha jól gazdálkodtunk. Tehát ez a döntés sokkal fontosabb lett volna az összes eddiginél. De a járműválasztásnál is van egy nagyon fura szempont, és most ezt megpróbálom egy kicsit részletesebben elmesélni, mert kicsit sokkoló. Ez azt mindig a brit tudósokkal kezdődik, ez egy új-zélandi és brit kutatócsoport volt, aki megpróbálta az emberi mozgásformáknak a széndioxid vonzatát kiszámolni, de nem csak úgy, mint az autónál, hogy a kipufogócsövet nézzük és semmi mást, hanem well-to-wheel alapon, tehát az élelmiszer teljes lánc teljes széndioxid tartalmát, és aztán rájöttek, hogy ezt nem lehet a világon nézni, hanem országonként kell, mert egészen más lesz a széndioxid vonzata egy vegán indiai polgárnak, vagy egy texasi steaken élő polgárnak. És az sem mindegy, hogy pótoljuk a kalóriát, vagy éppen fogyókúrázunk, tehát vegyük azt az esetet, hogy nem fogyunk, hanem pótoljuk a kalóriát. A legjobb eset lenne a vegán indiai kerékpáros, aki kb. 37 g széndioxidot emitál így egy kilométer megtétele során. Ami elég nyomasztóan hangzik, mert ugye a személyautóknál nulláról álmodunk, ugye egy 1-2 tonnás személyautóval azt mondjuk, hogy rövidesen nulla lesz, és még ha vegán indiai bringázik, az is valójában 37 g. Ha megtermett texasi barátunk gyalogol egy kilométert, az 540 g széndioxid, ami azt jelenti, hogy a V8 biturbóval pontosan itt lenne. Vagyis azt látjuk, hogy az összes közlekedési eszköz valahol egy tízes nagyságrenddel belül van, minden mozgásforma, és ennek most nagyon nem az akar lenni az üzenete, hogy álljunk át V8 biturbóra, mert úgyis mindegy, egyáltalán nem mindegy, csak nem a megfelelő témáról vitatkozunk, ugyanis gondoljon bele mindenki őszintén, egy fiatal család két kisgyerekkel elmegy szabadságra gyalog. Milyen messzire fognak menni? Ugye, kerékpárral már egy kicsit több, autóval már akár 500 vagy 1000 kilométer is benne van, repülővel meg 5000 vagy 10000. Na itt vannak a nagyságrendek, hogy mit tesz lehetővé az eszköz, és ezt nem nézzük. Milyen messze költözünk az új munkahelytől, ha gyalog kell bejárni? Ugye? 1,5 kilométer. Kicsit uncsi, de ez még megy. Bringával volt egy barátom, ő 12-t bringázott oda és vissza is minden nap, de ő tréningezett, ő versenyen akart indulni. Volt olyan jó barátom, aki Budapestről járt minden nap Győrbe az Audihoz, emegyen oda-vissza. Tehát ezek a döntések. Itt vannak azok a 10-es nagyságrendek, amivel érdemes lenne foglalkozni. És pontosan ez lenne a következő lépés. Kellemes emlékem volt néhány tárgyalás Minneapolisban, ami úgy néz ki, hogy van egy körülbelül 600 méter átmérőjű downtown belváros, shopping mall összekötve minden, mert télen hideg van, tető alatt át lehet menni egyik épületből a másikba, és azon kívül semmi más nincsen, csak kertváros. Magyarul itt tömegközlekedést igazából nem lehet gazdaságosan megoldani, és ennek az a következménye, ha megnézzük egy amerikai város évente mobilitásra fordított energiafelhasználását, ez ilyen 60-70-80 gigazsúl, és ha megnézzük a másik végén Hongkongot, ők meg olyan 2 gigazsúlnál tartanak. Tehát itt majdnem 100-szoros eltérések vannak, annak függvényében, hogy hogyan építjük a várost. És akkor azt hiszem, hogy érdemes lenne inkább erre fókuszálni, és minden alkalommal, amikor valamit tervezünk, építünk, ipart, kórházat, iskolát, lakóházakat, figyelembe venni, hogy ezt valahogyan ki tudjuk szolgálni tömegközlekedéssel. De egy szempontról még nem meséltem, és ez egy nagyon egyszerű ábra lesz, vagy pedig ez. Az elején egy picit említettem, ma a világ átlagában egy dollárnyi GDP megtermelése kb. 400 g széndioxid emissziójával jár. És amit még soha senki nem nézett, mindenki a kínálati oldalt nézi, hogy különböző termékek előállítása mennyi széndioxid vonzattal jár. Igen ám, de ezt nem kellene előállítani, ha valaki nem akarná megvenni, és aki megveszi, az megtermelte ezt a pénzt valahogyan. És ha belegondolok, hogy ez a valaki mondjuk egy lengyel szénerőműben dolgozik, és megtermelte a pénzt az elektromos autójára, most melyiket vegyem figyelembe? Erre nincsen válaszom, de biztos, hogy ezt a szempontot be kell hozni. Úgy döbbentem rá saját magam lelkes kerékpárosként, nagyon sokat, egész csapatot üzemeltettem hosszú éveken, évtizedeken át. Mondjuk egy átlagos hegyi kerékpár legyen 2000 euró, az azt jelenti, hogy körülbelül 10 tonna széndioxid van abban a pénzben, amivel megvettem. És ha mentem vele 10.000 kilométert, az kilométerenként még mindig 100 gram. Pontosan annyi, mint egy autó. És ezt nem lehet nem figyelembe venni. Ezen muszáj lenne elgondolkodni. És a folytatás az, hogy miért jutottunk el ide. És azt hiszem azért, mert a fennálló gazdálkodási rendszerekben, politikai rendszerekben a környezetvédelem is csak úgy működik, hogyha ezt valamilyen árucikként áruljuk. Akkor képzeljük el, most megalakítjuk az első magyar széndioxid megtakarító részvénytársaságot, és tudjuk, hogy az üzleti potenciálunk az a széndioxid, amit antropogén módon emitálunk a világba. Tehát annyi kiló széndioxid vagy tonna az, ami elkerülhető. Nyilván az a célunk, hogy minden egyes kilogramm elkerülésével mi a lehető legnagyobb forgalmat generáljuk. A bolygónak meg az lenne jó, hogyha azokat a megoldásokat részesítenénk előnyben, ahol a legkevesebb pénzből a legtöbb széndioxidot tudjuk megtakarítani. De ez nem üzlet. Tehát ott van a kényszer, hogy a GDP-nek nőni kell, mert jelenleg csak úgy tudunk politikai stabilitást fenntartani. Ott van az a kényszer, hogy a környezetet védő vállalkozásnak is hasznot kell termelnie. És innentől kezdve viszonylag természetes, hogy mondjuk az elektromobilitást választottuk, mert itt egy kiló széndioxid megtakarítása körülbelül 2 euróba kerül, vagyis egy nullát menetet produkálunk vele. Ha a Mátravidéki hőerőművet átállítanánk földgázra, ott a 100-szorosát tudnánk megtakarítani ugyanannyi pénzből. Csak az nem akkora üzlet. Úgyhogy én tulajdonképpen a mondani való végére érkeztem, és átadom a labdát, tehát válaszaim nincsenek, átadom a lehetőséget mindenkinek, hogy hozza meg a megfelelő döntéseket. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink! Elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben a fenntartható zöld energia kérdéskörével foglalkoztunk. Hanula Barnát, a Széchenyi István Egyetem docensét hallották. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené, a Testvéregyházak félórája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
Jézus azt mondja, hogy ha igazán teljes életet szeretnél élni, ha ki szeretnéd hozni mindazt magadból, ami benned van, amire én képessé tettelek, azáltal, hogy megteremtettelek és megváltottalak, akkor az ezen az úton, az áldozatnak az útján keresztül válik lehetővé.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Evangélikus egyházunk először a konfirmáció és az elköteleződés, ezt követően pedig az ifjúság és elköteleződés évét hirdette meg. Milyen áldásai vannak a hűségnek, a rendíthetetlen kiállásnak, döntéseink, hitünk, gyülekezetünk mellett? Miért jó a lelki karabinerünket Krisztushoz kapcsolva tartani? Arról fogunk beszélgetni Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkésszel, hogy mi az elköteleződés szerepe az életünkben, hitünkben. Tesszük mindezt a témát fókuszába állító Híd evangélikus missziói magazin apropóján. Tartsanak ma is velünk! Egyházunkban kiemelt témává vált először a konfirmáció és az elköteleződés, ezután pedig az ifjúság és az elköteleződés. Arról fogunk beszélgetni, hogy mi az elköteleződés szerepe az életünkben. Bevezető írásodban a híd képét hoztad az olvasók elé. Mennyiben releváns ez a kép itt az elköteleződés kapcsán?
A magazinunknak a címe is Híd, tehát úgy adta magát az újra elköteleződése mellett, a kép mellett, ami a magazinnak a címe is. És azt gondolom, hogy ez egy jó kép, mert sok minden kibomlik belőle az elköteleződés kapcsán is, mert a hídverés az mindig elköteleződést igényel, és döntéseket igényel. Az életünkben is van egy csomó ilyen döntés, ilyen hídverő döntés, akár már az is egy döntéskérdés, hogy hol szeretnénk hidat építeni, és aztán amikor kiderült, hogy hol lesz az a híd, vagy hol van a helye a hídnak, egyáltalán nem magától értetődő dolog egy folyónak a közepén, a sodrásban stabil pontot kiépíteni, hídfőállást. Szóval a híd egy olyan hely, ami ha létrejön, az már egy döntésnek, egy elköteleződésnek az eredménye. És ugyanakkor kijelöl utána egy útvonalat, tehát ahol a híd van, ott lehet átkelni, és ez a másik fele, ami tovább visz már ebből a képből, hogy ez a későbbiekben is egy ilyen igazodási pont. Megvan az a keret, amiben a híd lehetőséget ad, és aztán, ha egy lépéssel vagy kettővel odébb vagyok, akkor ott már nem fogok tudni átkelni, vagy hát vizes leszek. Nekem van egy ilyen személyes emlékem vagy élményem a fiatal koromban, hogy sötétben bandukoltunk egy nagyobb csapattal, és átkeltünk egy patakon, és ismertem az utat, és tudtam, hogy ott van egy ilyen elég széles híd, amin több ember is elfér egymás mellett, és meg akartam előzni az előttem menőket, és pont nem volt már olyan széles az a deszkapalló híd, amin át kellett kelnünk, és én belecsobbantam a vízbe. Hát ez borzasztó kínos volt akkor, és örültem, hogy sötét van, nem látták a többiek, hogy ki az, aki nem ért vissza a faházba szárazom, de meg is tanította ezt. Tehát, hogy volt egy adott keret, ott verték a hidat, ott lehet járni ezen az úton, és az ezen belüli szabadságom adott, de egyébként meg persze korlátoz ez. Na hát a híd képe ebben az irányban is segít minket gondolkodni.
Úgy fogalmazol ebben az írásodban, hogy az elköteleződés végül is átléphetetlen határokat képez az igényeink és a nemjeink között.
Ez valamennyire fájdalmas döntéseket is feltételez, nem? Ez lehet egy kicsit a problémánk az elköteleződéssel?
Hát amennyiben a lemondás bizonyos dolgokról, vagy bizonyos szabadságról, az fájdalmat jelent, akkor fájdalmas is lehet ez, és nyilván vannak ilyen döntések az életben sokszor, amikor ezek nehéz döntések, és talán szeretnénk ezeket megspórolni. Több irányba is vezethet az út, de azzal, hogy én valamelyik mellett döntöttem, azzal közben a többit el kell, hogy engedjem. Tehát itt van egy ilyen átléphetetlen határ, és lehet, hogy az ösvények kettéválásánál még nem látszik, hogy néhány méter vagy 100 méter múlva áthidalhatatlan szakadék lesz a két irányba elinduló út két oldala között. Szóval lehet ez fájdalmas, és talán éppen ezért megy nehezen az elköteleződés a mai világban is, és éljük ennek át a nehézségeit, mert szeretjük nyitva tartani a döntéseknek a szabadságát, és szeretjük ezt kitolni. Nagyon fontos a mai ember számára, hogy szabadon dönthet és rendelkezhet szinte minden fölött az életében, és hogyha ez valahol úgy érezzük, hogy korlátozva van, akkor az nagyon kényelmetlen érzést jelent. De ugyanakkor a másik oldalt is fontosnak érzem, hogy azzal, hogy elköteleződünk, hogy döntünk valami mellett, az egy bizonyosságot is ad, egy könnyebbséget is ad, és aztán kinyílhat ennek az útnak, ennek az ösvénynek is a panorámája. Nagyon evidens példa lett például a párválasztásnak a kérdése, ami egy, hát eredetileg egy hosszú távú elköteleződés, ugye a keresztény alapokon azt mondjuk, hogy életre szóló elköteleződés, amiben lehet szabadságunk. Én vitatom azt, hogy Isten egy valakit rendel számunkra, és ha azt véletlenül elszalasztjuk, akkor onnantól nincs visszaút. Én azt gondolom, hogy Isten ebben például szabadságot ad számunkra, hogy megkeressük azt, hogy ki az, akivel összekötjük az életünket, és elköteleződünk, de utána ha végigjárnánk az utat ebben. És ez az elköteleződés adja a kereteit annak, hogy utána végig tudjuk járni. És állandóan kikacsingatok ebből, vagy elvágyakozom, vagy azt nézem, hogy na, biztos jól döntöttem-e. Ez tönkreteszi ezt az elköteleződésemet is, boldogtalanná, elégedetlenné tesz benne, és képtelenné tesz arra, hogy ebben a kapcsolatban teljesedjek ki, és legyek odaadó társa másiknak, és alakuljon ez a kapcsolat.
Lélekhangoló.
Mint tudjuk, egyre később döntenek, ha döntenek, házasságkötés mellett a fiatal felnőttek, de úgy általában is gond van az elköteleződéssel. Az egyházunk sem véletlenül tűzte most zászlajára, hogy törődjünk, foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Mit látsz a fiatalokat valamilyen szempontból jobban ismerő lelkészként is, hiszen iskola lelkész voltál hosszú évekig, és édesapaként is rájuk tekintve. Mi más bennük, mi ez a jelenség most, ami őket visszafogja ilyen vállalásokban?
A fiatalok azok mindig az újdonságot keresik. Keresik a saját hangjukat, önmagukat, és ez jól van így, ebben nincsen azt gondolom semmi probléma. Ami talán ugyanakkor változik, és egyre inkább észreveszük ezt a körülöttünk lévő világban, hogy ezek a változások egyre gyorsulnak, és azok a keretek, amikben mi még ilyen kapaszkodókat találtunk annak idején, azok most már sehol nincsenek, és miközben a fiatalok keresik ezeket az újdonságokat, és egyszerűen elvetik azt, ami a réginek, avitnak tűnik, a közben szembesülnek a rengetegféle választásnak a lehetőségével és a szabadságával, és ez egyik oldalról nagyszerű élmény, a másik oldalról meg elbizonytalanító is. Tehát erre szoktuk mondani, ez a bőség zavara, és ez egy nagy félelemmel is együtt jár sokszor, bizonytalansággal, és ez nagy nehézség és nagy kihívás ennek a gyorsulóan változó világnak, ahol tényleg egészen alapvető kapaszkodók tűnnek el. És nyilván nem csak a fogyasztói létben van ez így, tehát tárgyi dolgokban, meg fogyasztható dolgokban, hanem ez így van a gondolkodásunkban, a lelki-szellemi értékekben, amelyek néhány nemzedékkel ezelőtt még egész biztos sarokkőnek tűntek, most hirtelen eltűnnek, és ebben aztán utat találni, az egy nagyon nehéz kérdés. És küzdök magam is azzal a magam helyén, hogy akár szülőként, hogy tudom úgy adni számukra a jó kapaszkodókat, amit aztán ők szabadon megragadhatnak, hogy az mégis egy biztonságot és stabilitást adjon számukra.
Tehát a mai körülmények között végül is a fiataloknak az egyház, a kereszténység tud ilyen békeszigete lenni, vagy egy kikötő, hogyan lehet ilyenni, ahol mégiscsak megnyugodhat a lelke, vagy kap olyasmit, ami a bizonytalanságát ellensúlyozza.
Igen, én azt érzékelem, hogy az egyház is ebben a folyamatosan változó világban keresi a helyét. És többféle módon próbál irányt találni. Az egyik, hogy a végletekig ragaszkodik bizonyos formákhoz, keretekhez, hagyományokhoz, mert mondjuk azt tapasztalta, hogy ezek tartanak meg, és ezek biztonságot adnak, és ebben van igazság. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az alapvető tartalom stabilitása mellett ez mindenkorban meg kellett, hogy újuljon. És Isten ilyen szempontból egyébként azt gondolom, hogy fantasztikusan gazdag és szabad, miközben valami állandóság és abszolút biztonság van az ő személyében, a közben már a bibliai történetekben is azt látjuk, hogy minden személyhez a maga karakterének megfelelően szól. Tehát én azt gondolom, hogy a kulcs az abban az egyensúlyban van, hogy látjuk, hogy mi az, ami fix és biztos és változtathatatlan, és mi az, ami meg folyamatosan változik. A fő falaknak a helyükön kell maradni, a fő pilléreknek, azok tartják az építményt. A válaszfalak azok tologathatók. Az egyház életében is vannak ilyen válaszfalak, amik fontos funkcióval bírnak, és aztán a helyzet változásával pedig funkciójukat vesztik, sőt, szükséges, hogy eltűnjenek. Vannak viszont olyan pillérek, amiket nem veszíthetünk el, és ez adhat nekünk biztonságot. A hitünknek azok az alapvető pillérei, amik már a Szentírásban le vannak fektetve, és máig újra felfedezendő alapot jelentenek számunkra.
Az evangélikus lélekhangolóban Győri Gábor Dávid missziói lelkésszel beszélgetek.
A lapban is érintjük, hogy Isten hogyan köteleződött el az ember mellett. Mi az, amit ő most, ma tehet egy emberrel, vagy a közösségekkel a jelenünkben? Hogyan tapasztaljuk a munkáját és ezt az odaszánt szeretetét az ember iránt?
Ahogy utaltam is rá a bevezető írásban, a Biblia az Isten nagy hídveréséről szól. Az elején röviden összefoglalja azt, hogy egy nagy szakadás történt, mintha a földet eloldottuk volna a naptól, és most száguldanánk szabadon, de éppen ezért kiszolgáltatva a világűrben. Hát ahogy a földnek is a nap körül van biztonságban a helye, úgy számunkra is az Isten közelében, ő hozzá kötötten lenne biztonságban a helyünk, mondja a Biblia, így vagyunk megteremtve, Isten függőségre, ha úgy tetszik, de mégis egy kiteljesedésre. És ez az, ami elszakadt, el lett oldva ott a bűneset történetében. Na, Isten az egész történet erről a nagy hídverésről szól. Hogy készíti Isten az utat, a visszatalálásnak az útját az ő közelségébe, az ő országához? Emberek, családok, népek történetén keresztül, ilyen búvópatakként, és hogy torkolik mindez bele abba, hogy elküldi Jézust. És a Szentírásban fantasztikusan minden szál ő benne ér össze, és válik értelmessé, és kerül a helyére. És ez az Isten nagy elköteleződése. Sokakat zavar ez, és Jézus ezt úgy fogalmazza meg, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem, mert az atyához csak is én általam. Hát ez egy borzasztó kirekesztő dolognak tűnik, borzasztó kizárólagosnak tűnik, amikor ezt mondja Jézus, és sokszor ezen akadunk fönn, hogy hát miért csak így lehet, miért nem lehet más, hogy miért nem lehet Buddhán keresztül, vagy a saját megvilágosodás, vagy miért ilyen az Isten, miért ilyen szigorú, vagy miért nem fogad el más lehetőségeket, és közben elvétjük a lényeget, hogy ennél sokkal nagyobb az az ajándék, ami ebben el van rejtve, hogy Isten áthidalta. Korábban évszázadokon, évezredeken keresztül kiderült, hogy áthidalhatatlan szakadékot. És teszi ezt ma is. A korlátokat látjuk, de a szabad utat meg nem látjuk. A fától az erdőt nem látjuk, ugye megint mondhatunk egy ilyet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az Isten nagy elköteleződése, hogy itt van a híd ezen a ponton, és ezt az utat adom számodra, és hát nyilván ebben az ő áldozata is benne van. Tehát, ahogy mondtam ezt, hogy a hídverés áldozat, az elköteleződés áldozat, az Isten megmutatta, hogy ezért végtelen nagy áldozatot kell vállalni. Korlátozza önmagát, belekényszeríti magát a végtelen a végesbe, az ember létbe, fölvállalja ezt, és végig viszi ezt a megváltás történetében. És most pedig szabad az út, és itt van előttünk, és végigjárható. Hoznék egy másik képet is, ami azt gondolom, hogy szemléletes, ez a Via Ferratának a képe, amely egy nehezen végigjárható hegyi ösvényt jelent, vagy utat, ami viszont el van készítve. Valakik már jártak ott előtte, bevertek különböző ilyen kampókat, meg tartóvasakat, kihúztak egy acél sodronyt ezek közé, és akkor most már még talán különleges alpinistának sem kell lenni az, hogy valaki végigjárja ezt az utat, de hogy? Úgy, hogy egy-egy karabinerrel mindig oda van ehhez rögzítve. És én nagyon szeretem ezt a képet is, mert ez egy feszültséget hordozó kép, mert egyszerre oda kötözöm magam valamihez, oda kapcsolom magam valamihez, ami nyilván korlátozza a szabadságomat. Ugyanakkor meg egy végtelen biztonságot ad, hogy valaki ezt az utat elkészítette, végigjárt előttem, és megnyitotta számomra az utat, hogy végigjárjam. És persze ez egy pepecselős dolog, ez fárasztó. Sokszor talán feleslegesnek tűnik. Ó, hát ott van fél méter múlva a következő pont, hát most addig meg miért ne tehetném meg, hogy megszabadulok ettől a pepecselős állandó tehertől, de hát az életemet ehhez biztosítja, hogy újra és újra be van kattintva az a karabiner, és egyszerűen nincsen elengedve. Szóval ott van ebben a képben is ez a feszültség, de ott van az a lehetőség, hogy végigjárom az utat, és célba is fogok érkezni.
Mi történik velünk akkor, ha mégis lekapcsolódunk arról a karabinerről, amivel mi oda kötöttük magunkat egyszer hittel Jézushoz?
Hát én azt gondolom, hogyha ezt az úton járást képet használjuk, akkor bizony ebben is benne van, hogy az út az van, amikor derűs, van, amikor borús, van, amikor talán ködös, nem látszik, hogy merre vezet. Én azt gondolom, hogy a hit életben is természetes módon ott van sokszor a kételkedés, vagy az elbizonytalanodás. A hit hősökön, az ő személyes történeteikben látjuk ezt, hogy van, amikor annyira világos a cél, de az életünk többségében a célt azt csak úgy sejtjük, vagy reméljük. És miután csak utólag áll össze, ott vannak a bizonytalanságok, ott vannak a kételyek, ott vannak azok a helyzetek, amikor talán lecsúszik a lábunk az ösvényről, de azt gondolom, és úgy tapasztalom az Isten igéje alapján, hogy az Isten látja ezt az esendőségünket, és látja azt, hogy hol vannak ezek a gyenge pontjaink. És úgy van elkészítve az ő útja, hogy ez benne van a pakliban. Hát erről szól a bűnbánatnak, a bűnbocsánatnak a lehetőséget. A magazinban egyébként nagyon mély és időnként talán megrázó történetek is vannak, ilyen személyes történetek erről az elköteleződésről, vagy arról, amikor újra elköteleződik valaki. Utaltunk már a házassági elköteleződésre. Számomra nagyon megérintő az a történet, akik erről tudnak beszélni, hogy bizony eljutottunk a szakadás szélére. Úgy tűnt, hogy nincs tovább vezető közös út. És mégis átélhettük azt, hogy az Isten megújítja mindkettőnknek az életét, a lelki életét, és megvilágítja, hogy hol vannak a hibák, a bűnök, a bajok, amiket el kell hagyni, meg kell gyógyulni, és utána képessé tett bennünket arra, hogy újra elköteleződjünk, és végigjárjuk az utat, és ne egymás ellen küzdjünk a kapcsolatban, hanem egymásért tudjunk küzdeni. Az elején beszéltünk, hogy a konfirmáció és elköteleződés volt az első ilyen tematikus év az egyházunkban. A konfirmáció ugye egy megerősítést jelent, az a keresztségnek a megerősítésére utal. Hogy valakit kisgyerekkorban megkereszteltek, megkapta Isten megelőlegezett ajándékát, és aztán amikor már van arról fogalma, hogy ez mit is jelenthet, megtanulhatja, fölfoghatja egy kicsit ésszel is, hogy ki ez az Isten, aki engem meghívott az országában, akkor megerősítheti ezt az elköteleződését. Erről szól a konfirmáció. És az életünknek több pontján vannak mérföldkövek, amikor újra és újra ilyen döntéseket hozhatunk, és megerősödhetünk ebben. És Isten szeretné ezeket elkészíteni a mi életünkben, ez a hídverés ez folyamatosan zajlik.
Kértem én is adtál, ó, el nem hagytál. Most mégis félek, veled kell indulnom, benned kell bíznom, másképp biztosan elbukom. Oly sok mindent kérnék tőled én. Akkor sem lenne elég, akkor sem lenne elég. Szabadíts meg magamtól, sok hamis vágyamtól, önző nagy tervektől, kételkedésektől. Kérésem egy legyen, Jézus járj előttem, s rád tekintek én.
Vannak nem kevesen, akiket hallunk, hogy azt mondják, hogy Istenhez tartoznának, és jó, hogy ott van az ő életükben, de az egyházhoz nem kívánnak kötődni, és főleg nem elköteleződni. Mit válaszolnál erre? Evangélikus missziói lelkészként is, aki az evangélikus egyházban nem is egy gyülekezethez kötődsz most, hanem rá kell tekintened az egészre.
Igen, ez is egy divatos gondolkodás. Ebben általában az van benne, hogy hiszem, hogy van Isten, vagy mindenképpen valami nálam nagyobb erő ott van a világ mögött, de különösebben nem avatkozik be ebbe, és nem is szeretnék rászorulni. Azt is szoktam mondani egy jó képet, én is kölcsönvéve, hogy az ilyen pótkerék Isten, aki ott van a csomagtartóban, de ne legyen rá szükség, ha nagyon nagy defekt van, akkor mégiscsak jó, hogy ott van, akkor segít, kéznél van, és aztán utána, amikor megint minden a helyére került, akkor visszarakjuk a csomagtartóba. Majd kérem Isten segítségét, ha rászorulok. De azt gondolom, hogy ez több helyen sántít ez a kép. Hozzátenném azt is, hogy bizony sokszor nehéz dolog a gyülekezeti vagy egyházi elköteleződés, és sokszor az egyház ebben a világban hiteltelenné vált emberi gyengeségek, bűnök miatt, és jogosan mondhatják sokan, hogy na hát miért tartoznék ilyenhez, bort isznak és közben vizet prédikálnak, ők se különbek. Sok ilyen probléma van ennek a hátterében. Ugyanakkor, akik azt mondják, hogy én Istenből kérek, de az egyházból meg a gyülekezetekből nem kérek, ott azért én azt gondolom, hogy azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen Isten ez, akire én itt támaszkodni szeretnék, mert ennek a hátterében sokszor az van, hogy én másokhoz nem szeretnék alkalmazkodni, más emberekkel nem szeretnék nagyon közösségbe kerülni, elégszer fájdalmat okoztak, csalódást okoztak, és én meg így szeretném élni az életemet, ahogy vagyok, meg ahogy gondolkodom, de akkor az Istennel kapcsolatban is így fogok viselkedni. Tehát Istenhez is addig tudok így viszonyulni, amíg ez az Isten olyan, és úgy viselkedik idézőjelben, ahogy az nekem megfelel, ahogy az nekem tetszik. De abban a pillanatban, hogyha Isten esetleg nem így nyilvánul meg, vagy úgy érzem, hogy megpróbál, vagy úgy érzem, hogy kér tőlem valamit, elköteleződést, kereszthordozást, abban a percben ez már kényelmetlenné válik. És akkor világossá válik az is, hogy nem egyszerűen azzal van a bajom, hogy milyen az egyház, és hogy emberekből áll, és esendő nyomorult, sokszor tényleg bűnös kegyelemre szoruló emberekből, hanem hogy az Istennel magával sem tudok igazán kibékülni. Mert hogy az Istennel való kapcsolatom is egyfajta fejlődést, változást, növekedést feltételez. Tehát, hogy Isten megszólít, valahogy a közelébe von, mint egy koszos kisgyereket a szülője, és lehet, hogy azt mondja, hogy jól van, hát sok rossz dolog történt veled, de azért szeretlek, de nem mondja azt, hogy így hagylak, amilyen vagy, hanem azt mondja, hogy gyere, vedd le a koszos ruhádat, gyere, megmosdatlak, felöltöztetlek tiszta ruhába, és aztán segítek abban, hogy ez minél inkább így maradjon. Hát, hogy Isten is valahogy így szeretne minket kézbe venni, de ez változást jelent, és egy újfajta élet szemléletet vár el tőlem is. Tehát, hogy ne akarjak visszamenni a koszba, vagy ne éljek vissza azzal, hogy újra és újra, hát majd az Isten úgyis megbocsát, és akkor mindegy, hogy hogy érek. Hát nem, hiszen megmosdat, és azt szeretné, hogy őrizzem ezt meg, és növekedjek ebben a vele való közösségben.
A vérverejték és szenvedés és ezek vállalása Jézus történetében abszolút benne van, és ő az, aki az emberiségért és személyesen mindenkiért ezeket vállalta. Ő pedig a követésére hív minket, és tanítványaivá is akar tenni. amikor azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem, akkor ez hogyan értelmezhető a mai világunkban?
Hát ez egy nagyon nehezen értelmezhető mondat a mai világban, azt gondolom, mert egy olyan világban élünk, ami szélsőségesen abszolúttá tette a személyes, belső vágyakat és a magam kiteljesedésének az igényét, és a személyes szabadságnak az igényét. Tehát, hogy ezek az abszolút értékek, és senki nem mondja meg nekem, hogy mit csináljak, mit gondoljak, hogy döntsek, mire költsem a pénzemet, amiért én dolgozom, meg az az enyém, vagy hogy hogyan legyek boldog. És akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy én vagyok a megváltó, én nem ezt teszem, hanem én éppen most mondok le mindenről, ami személyes érdekem lenne, és adok oda mindent, az egész életemet, úgy, hogy igazából én erre nem szorulok rá, és ebből nekem semmilyen hasznom nincsen, hogy Jézus oda áldozta magát. És azt mondja, hogy lehet, hogy neked ez tetszik, vagy megragadó ez a példa, és inspiráló, de ezt nem lehet fél szívvel csinálni, ezt teljes odaadással lehet csinálni. Ugye végül is ez a felhívás az erre szól. Az én tanítványom, az én követőm az lehet, aki megtagadja magát, és ahogy én tettem, úgy fölveszi a keresztjét. Tehát fölvállalja mindazt, ami talán nyomja a vállát, ami horzsolja a bőrét, ami teher. És így követ engem, mondja Jézus, mert én is ezt teszem. És hogyha valaki egy kicsit gondolkodik és nyitott szemmel önmagát is, meg a világot értelmezve néz körül, akkor azért azt láthatja, hogy az ilyen áldozatok nem megspórolhatók. Talán egy vagy két olyan szelete van még a mai világnak, én úgy látom, ahol ez még egészen jól értelmezhető, a sport és a zene, de különösen a sport ilyen, ahol még elhisszük és el tudjuk fogadtatni azt, hogy na, a befektetett áldozatnak és munkának igenis van értelme. És ha valaki olimpikon akar lenni, az bizony kőkemény lemondásokkal jár, és vérrel és verejtékkel sokszor, és kemény munkával. Mert egyébként elmarad az a vágyva várt siker. És lehet enélkül élni, de mondjuk, ha egy olimpikont kérdezünk, akkor azt mondja, hogy nem érdemes, de nem is megspóroltó. Tehát Jézus azt mondja, hogy ha igazán teljes életet szeretnél élni, ha ki szeretnéd hozni mindazt magadból, ami benned van, amire én képessé tettelek, azáltal, hogy megteremtettelek és megváltottalak, akkor az ezen az úton, az áldozatnak az útján keresztül válik lehetővé. És megtapasztalod azt, hogy sokkal többre vagy képes, mint amit először gondoltál volna, sokkal több erő van ott elrejtve benned, ugyanak ennek az öröme is ott lesz, hogy én végig tudtam ezt járni, és végig tudtam csinálni az Isten kegyelmével, és úgy, hogy én magam nem is bíztam talán ebben. Szóval olyan úrunk van, aki előttünk jár, és nem egyszerűen példát ad, hanem, ahogy utaltam már erre, elkészítette számunkra az utat, és azt mondja, hogy akkor lesz igazán helyén az életed, akkor lesz igazán értékes, hogyha te is felfedezed ennek a mélységeit, és nem csak a felszínen keresgélsz.
Végéhez közeledik az Evangélikus Rádió Misszió műsora, a Lélekhangoló. Mai témánk az elköteleződés volt, amit a Híd Evangélikus Missziói Magazin is fókuszába állított. Győri Gábor Dávid, missziói lelkésszel, a magazin főszerkesztőjével beszélgettem az életünk többféle területén megjelenő elköteleződésről. Beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a http://missio.lutheram.hu webcímen a rádió menüpont alatt. Keressék az Evangélikus Missziói Központot a YouTube-on is, a Lélekhangolót pedig a Spotify-on. Visszajelzéseiket a következő elérhetőségeinken várjuk. E-mail címünk evmis@lutheram.hu, SMS számunk 0620 620 3679. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, az Ökumené a testvéregyházak félórája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.